www.kaposfest.com.
Reklámot hallottak. Egy zenemű, több előadás.
Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Kovács Sándort.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nagyon izgalmas a mai témánk. Bartók Béla Este a székelyeknél című tételének különböző felvételeit fogjuk összehasonlítani. Több szempontból is izgalmas. Először is azért, mert ebből készült egy zongora változat. 1908-ban a 10 könnyű zongoradarab 5. tételeként jelent meg, 1931-ben pedig a Magyar Képek című sorozatban, zenekari változatban is.
És ott éppenséggel nyitó tétel. Na most az az érdekessége ennek a darabnak, hogy teljesen olyan, mint egy népdal, legalábbis a kezdete, és hát a gyors része is nagyon népdalos, de a kezdete az teljesen olyan, mint hogy egy igazi népdal lenne, de nem az. Nem az, hanem arra példa, amire Bartók ugye felsorolt, hogy hányféleképpen lehet a népzenét felhasználni, és ő 3 fokozatot állapított meg. Egyébként az emberiség mindig 3 fokozatot állapít meg, hogyha valamit fel akar osztani. Az első fokozat az lenne, amikor egy igazi népdalt felhasznál a zeneszerző. A második fokozat az az, amikor nem vesz elő egy igazi népdalt, hanem most szó szerint helyette maga eszel ki valami hasonlót. Na most erre elég kevés példa van a Bartók életmű. Még hadd tegyem hozzá gyorsan a 3. fokozatot, az az, amikor nincs népdal és népdal imitáció sem, de mégis az egész zenéből a paraszt zenének a levegője árad, mondjuk ilyen a Kékszakállú, meg hát általában a nagy jelentős Bartók művek, nem mint ezzel alábecsülném a népdal feldolgozásokat. Na most, tehát erre nagyon kevés példa van, de ez annyira népdalszerű, hogy azóta már felgyűjtöttek hasonlót, nem ezt, de felgyűjtöttek hasonlót, és Bartók maga egyszer felhasználta népdalként. Egy levelében tréfásan úgy tett, mintha egy népdalt idézne, és írt hozzá egy szöveg, hogy felmenék a magas hegyre, lenézék a széles völgybe, látám az egész vidéket fekete gyászba öltözve. Ez egy Bartók kitalálta szöveg, de lehetne akár népdal is, és teljesen ráillik erre a dallamra.
Az Este a székelyeknél cím azt sugallja, hogy itt valami történetet mesél el. Ugye a tétel is úgy épül fel, hogy van egy lassú rész, egy gyors rész, visszatér a lassú rész, visszatér a gyors rész.
És még egyszer a
és
lassú.
És még egyszer a lassú a tétel végén. Van itt valami történet? Miért Nincs. Ez a címe? Székelyes ez?
Székelyes, igen. Erősen pentatónos, és azt tudni kell, hogy Bartók a pentatóniát Székelyföldön fedezte fel. Hát egy pár szót érdemes talán a gyűjtésekről szólni. 1904-ben írta le az első népdalt, amit egy parasztlánytól hallott, ez Gerlice pusztán történt. A parasztlány az egy erdélyi származású lány volt, Gerlice puszta mai Szlovákiában van egyébként, és ott nyaralt Bartók, és ott volt egy ilyen alkalmazott, ez a Dósa Lidi nevű parasztlány, aki azonban Erdélyből származott. És akkor rádöbbent arra, hogy valami egész más a parasztzene, mint amit ő addig magyar népdalnak mondott. Ugye addig ő azt mondta magyar népdalnak, amit általában a középosztály. Hát a nótát lényegében, az a fajta zenei anyagot, ami a Liszt rapszódiákban, a Brahms magyar táncokban van. És ezek szépek egyébként, de ez a világ, amit itt felfedezett, sokkal szebb volt számára legalábbis. És akkor 1905-ben már elkezdett gyűjteni, egyelőre még csak, amikor elment a húgához nyaralni, ugye a húga időközben férjhez ment, Vésztő környékére, ott volt ilyen gazdatiszta férje, és oda ment Bartók, és az ottani paraszt embereket megénekeltette. Aztán 1906-tól kezdve fonográffal gyűjtött, az lehet egész pontosan tudni, hogy Kodály hívta föl a figyelmét a fonográfra, vagy magától is felfedezte azt, hogy Vikár Béla már gyűjtött fonográffal. Van szegozutópi egyébként, és akkor már fonográffal gyűjtött, de még mindig csak a mai Magyarországnak a területén, és 1907-ben jutott el Erdélybe. Na most neki voltak ilyen kis fekvő alakú gyűjtőfüzetei, és az egyik ilyen gyűjtőfüzetben tapasztaljuk azt, az erdélyi gyűjtőfüzetben, az egyik erdélyiben, hogy fel van írva a pentaton hangsor, és be van keretezve. Ott, tehát 1907-ben jött rá, és akkor ezt elég nyilvánvalóan ilyen erdélyi és ősi jelenségnek tartotta, székelynek, ha tetszik. És ilyen értelemben az Este a székelyeknél cím, az már is meg van magyarázva, hogy miért éppen este, hát ezt nem tudom megmagyarázni, van egy ilyen esti gyengét hangulata a darabnak, az biztos.
Aztán 1908-ban a 10 könnyű zongora darabban jelent meg ez a tétel. Milyen a többi tétel? Tehát milyen helyet foglal el ez a tétel, az 5. tétel a sorozatban? És miért könnyű?
Mármint a sorozat miért könnyű? Hát ez egy jó kérdés, mert a medvetánc, amivel végződik ez a sorozat,
hát ez az.
Az nem olyan rettenetesen könnyű. A zeneszerzők időnként elvetik a súlykot. Maga Bartók is egyszer azt mondta, hogy a második zongora verseny sokkal népszerűbb, mint az első. Hát persze igaz, hogy valamivel könnyebb, de hát azért népszerűnek nem mondanám, tehát azért az egy elég nehéz zene. És itt is arról van szó, hogy nem olyan nagyon könnyűek ezek a darabok. Mondjuk éppen az este a székelyeknél az tényleg nem nehéz. Azt elég könnyű megtanulni. De nagyon vegyes a sorozat. Nem csak ilyen népdalutánzó darabok vannak benne, hanem egészen mások. Ebben az időben azt hiszem őt különösen azt foglalkoztatta, hogy nagyon különböző darabokat tegyen egymás mellé. Ilyen a 14 bagatell sorozat, aminek 14 zongora darab volt, de aztán később bagatellnek nevezték. Ott is van népdalfeldolgozás, ott konkrét népdalfeldolgozás van, tehát gyűjtött népdalnak a feldolgozása, de egészen avantgárd darabok mellette. Tehát úgy tűnik, hogy ő megpróbálta a népdalfeldolgozást beemelni az avantgárd zenébe.
Bartók maga is zongorista volt, és ez a tétel azért is nagyon izgalmas, mert ő maga 4-szer fölvette zongorát.
5-ször, de 4-szer hozzáférhető ma ez a felvétel. Ami ugye megjelent ez a centenáriumi Bartók összkiadás, ahol az addig ismert összes Bartók felvétel megjelent 1981-ben, Bartók születésének a 100. évfordulóján. Azóta felfedeztek egy 5. is, de az nem olyan jelentős. Tehát az a 4, amit eddig ismerünk, az éppen elég.
És ez a 4 életének különböző szakaszai készült. Az első 1920-ban, és az utolsó pedig halála évében, 1945-ben.
És 29 és 36 a másik kettő, ha jól emlékszem a számokra.
Azt javaslom, hogy mielőtt arról beszélnénk, hogy mennyiben befolyásolja a későbbi előadókat a szerzői előadás, és hogy Bartók egyáltalán mennyire hűen követi a saját kottáját, hallgassuk meg talán a legkorábbi Bartók féle felvételt.
Én szerintem mielőtt ezt meghallgatjuk, én elpötyögöm itt zongorán, azt, ami le van írva. Tehát most szándékosan nagyon merev zongorázást tetszik hallani. Egészen pontosan megpróbáltam azt játszani, vagy megpróbálom azt játszani, ami a kottában van írva. Ugye itt egy félhang kotta, úgy kezdődik a dallam, ami át van kötve, és utána teljesen egyenletes nyolcadok következnek. Ha az ember ezt nagyon komolyan veszi és számol magába, akkor valami ilyesmi sül ki belőle.
Hát így írta le Bartók ezt a tételt, attól eltekintve, hogy fölé írta azt a kis titkos szót, hogy lento rubato. Magyarán, hogy azért ennél szabadabban kell játszani.
Hát szabadabban is kell, ugye, és itt a nehézség, hogy mit jelent az, hogy rubato. Ugye Bartók akármelyik felvételét hallgatjuk, nagyon szabadon játsza rubátót, és persze zseniálisan. Én azt javaslom, hogy talán a legelső felvétellel kezdjük, az 1920-assal.
Bartók Béla játszotta így 1920-ban az Este a székelyeknél.
Ugye meg lehet figyelni ezt a nagyon szinte szélsőséges rubátót, talán azt is, hogy a gyorsabb szakaszokban, ott is van egy pici-pici rubátó, de azért azt eléggé szigorúan betartja. Tehát általában, hogyha az ember Bartók előadásokat figyel, akár Bartók Bachot játszik például, akkor is, mintha ő eldöntötte volna, hogy bizonyos tételeket, bizonyos szakaszokat tempo giusto, tehát nagyon szigorú tempóba kell játszani, ami nagyon kevés ingadozást enged meg, hát azért valamit itt megenged, illetve parlando rubato, ahol viszont elég nagy a szabadság. Most a négy felvételt, hogyha összehasonlítjuk, elég érdekes dolgokat tapasztalunk, mindegyik nagyon rubátós. Nem egészen ugyanúgy természetesen. Somfai László egyszer leírta ezeket, mégpedig egymás alá. És ez egy nagyon tanulságos dolog, mert ott jól lehet a kottába látni a különbséget. Ez egy szinte népzenei lejegyzés tulajdonképpen, tehát nagyon sokszor meghallgatta, megpróbálta abszolút pontosan lekottázni azt, amit tényleg Bartók játszik. És az igazi tanulság az az, hogy az előadások hossza is különböző. Na most ez borzasztó érdekes, mert Bartók általában nagyon betartotta a saját tempó előírásait. Tehát nagyon sokszor tapasztalni azt, hogyha többször eljátszott egy darabot, akkor annak az ideje, a végső ideje majdnem pontosan ugyanaz. Neki volt ugye egy kis zsebmetronomja, amivel mielőtt belekezdett egy darabba, nagyon pontosan meghatározta magának a tempót. És akkor hát egy kis ingadozás persze van, de az időkeretet nagyjából ugyanannyira vette mindig. Tehát tapasztaltam olyat, hogy egy darab, amiből két előadás létezik, hogy nagyon eltér közben. Tehát van, hogy az egyik előadás lényegesen eltér a másiktól, négy ütemnyi elcsúszás van már, de a vége majdnem ugyanaz. Tehát behozza ezt az... Most az Este a székelyeknél ilyen szempontból kivétel, és ez azért érdekes, mert itt főleg talán az 1945-ös felvétel az, ami ebből a szempontból érdekes, ott egy kicsit nosztalgikusabban játsza. Egy kicsit hosszabban, egy kicsit finomabban, ilyen szinte már távoli emlékként.
Azt javaslom, hogy akkor hallgassuk meg ezt az 1945-ös Bartók Béla felvételt.
Este a székelyeknél. Thank you.
Nem tudom, hogy a kedves hallgatókra hogy hatott, én mindenképpen úgy érzem, hogy ebben benne van az a távolság, hogy ő ezt Amerikában játszotta. Visszaemlékszik egy régi szép emlékére, visszaemlékszik a Székelyföldre, benne van a honvágy. Most lehet, hogy ezt beleérzem, nem tudom. Szóval ez egy érdekes kísérlet lenne, hogyha nem mondjuk meg az évszámot, hogy 1945, és nem tudjuk, hogy Amerikában van, amikor ezt eljátszik, akkor is ez, ugye az embert azért befolyásolják ezek a dolgok, de én azt hiszem, hogy ez valós. Azt hiszem, hogy ez a fajta szomorúság, távoli szomorúság, ez valós. Ez benne van ebben az előadásban.
Minden esetre én is így éreztem. Volt benne egy kis nosztalgia, szomorúság, és ha objektíven nézem, akkor azt tudom elmondani, hogy sokkal lassabb volt, és sokkal kisebb volt a különbség a gyors és a lassú részek között tempóban.
Így van.
Mennyire jellemző az, hogy Bartók ennyiszer fölvesz egyetlen darabot? Ugye ő híres zongorista volt, zongoratanár, koncertező zongoraművész, sokat játszott a saját darabjait is, meg más darabokat is, sok felvételt ismerünk tőle, de azért az, hogy ebből az egy tételből négyszer vagy ötször is készített felvételt, az nekem különlegességnek tűnik.
Hát ez nem annyira jellemző, ugye van azért még egy-két darab, az Allegro Barbarónak van több felvétele például. Hát általában azokat a darabokat vette föl többször, amelyeket ő maga nagyon szívesen játszott a különböző koncertjein. Ilyen az Este a Székelyeknél, ilyen az Allegro Barbaro, és persze még akad egy-két darab. Aztán az is előfordul, hogy azért vett föl kétszer például egymás után egy tételt, vagy egy egész darabnak az összes tételét, mert a rádióban voltak a felvételek, és a lemezfelvételek is. És ott az volt a szokás, hogy legalább kétszer eljátszották a művésszel, és akkor a két előadás közül kiválasztották a jobbat. Akkor még azt nem lehetett megcsinálni, mint ma, vagy akár egy hangot is beleszúrok egy kész felvételbe, mert nem sikerült egy futam, akkor utólag csak a futamot belejátszom, ezt nem lehetett megcsinálni, de azt igen, hogy kétszer eljátszom, és akkor a jobbik kerül kereskedelmi forgalomba. Így van például az Opus 14-es suite-nek van egy ilyen felvétele, hogy minden tétele megvan kétszer.
Nagy kincs, hogy maga a szerző eljátszotta ezt a művét, de azt hiszem talán gúzsba is kötheti a későbbi előadókat. Mennyire érezhető ez a befolyás?
Erre nagyon nehéz felelni, mert annyira egyéni Bartók rubátója, hogy ezt szerintem senki nem tudja utánozni, csak annyit lehet belőle leszűrni egy másik zongoristának, hogy rubátó kell játszani. De hogy ez pontosan mit jelent, valószínűleg senki nem merészkedik, vagy nagyon kevesen merészkednek, azért tudnék példát, hogy a Bartók-szerű rubátokat játszanak. Mindenki ennél egy kicsit óvatosabb. De hogy elgondolom egy távol-keleti zongoristát, aki mondjuk elég tehetséges, meghallgatja ezt, és elkezdi utánozni, és akár szó szerint lejátsza azt, amit Bartók, az valahol borzasztó lenne szerintem.
Bartók egyik tanítványa, Sándor György is felvette ezt a tételt 1963-ban. Sándor György ugye Bartók tanítványa volt, és több Bartók művet ő mutatott be, például a harmadik zongoraversenyt, vagy a Táncvicc zongora változatát Amerikában. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg, hogy ő hogy játszotta az Este a Székelyeknél. A felvétel tehát 1963-ban készült. Thank you.
vagyok elragadtatva, meg kell mondanom. Persze, hát a Sándor ugye egy jó zongorista volt, ezt el kell ismerni. A gyors rész gyorsabbra veszi, mint Bartók, az szerintem elfogadható, viszont ami nagyon nem tetszik, a rubátóban van egy ilyen sztereotípia. Hát most éneklésemmel nem riasztom el a kedves hallgatót, de ugye a ritmus tam, ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam, mindig ezt csinálja, tatam, tatam, csak a legvégén nem, illetve hát a teljes strófa végén ott nem, mert ott más is van írva egyébként a kottában. Most ez borosztó mechanikus, és Bartók nem így csinálja.
Van egy egészen másféle felvétel, más a hangulata. Ezen Ungár Imre játszik az 50-es években. Nagyon-nagyon lassúra veszi a lassú tétet, de szerintem nagyon szépen formálja ezt a rubátót. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Mennyire hallottad másnak Ungár Imre felvételét?
Hát nagyon másnak hallottam, és szépnek, kifejezetten szép, igazad van, hogy lassabban játsza a lassú részt, de nagyon szépen formálja. Ez az a rubátó, ami nekem kifejezetten tetszik. Ez nem olyan, mint Bartóké, de szép, finom. Ugye tudni kell, hogy Ungár Imre az egy vakzongoraművész volt, de egy csodálatos muzsikus.
Akkor ugorjunk néhány évtizedet korunk egyik legnagyobb Bartók zongoristájához. 1980-as az a felvétel, amelyen Kocsis Zoltán játssza az Este a székelyeknél. Hallgassuk!
Thank you.
Ez volt tehát Kocsis Zoltán felvétele 1980-ból.
Hát ebben semmi nosztalgia nincs. Ez nagyon hasonlít a Bartók egyik felvételére, a koraira. Tehát, mint hogyha a fiatal Bartók játszana, csak még egy kicsit erőteljesebb, ami ugye a Kocsis egyénisége. A rubátó rész az teljesen rendben van, az érződik a felvételen, hogy Kocsis ebben az időben, ugye 80, mondtad a felvétel időpontját, nagyon intenzíven foglalkozott Bartókkal, hiszen annak a bizonyos Bartók összkiadásnak, ami 81-ben jelent meg, az egyik munkatársa szerkesztője volt Csonfai László mellett, és ő minden Bartók felvételt meghallgatott, tehát tényleg anyanyelvi szinten tudja ezt a stílus, és persze hozzáteszi a maga robbanékony egyéniségét. Nagyon tetszik ez a felvétel, de hát talán nem ez az ideális.
Akkor térjünk át most a zenekari változathoz, az Este a székelyeknél, a Magyar Képek című sorozat első tételeként 1931-ben jelent meg. Mit lehet tudni erről a hangszerelési folyamatról? Hogy került a 10 könnyű zongoradarabból az egyik tétel át egy zenekari sorozatba?
Hát Bartóknak nem volt elég zenekari műve, amit koncerteken be tudott mutatni, és ezért határozta el, nyilván a kiadó ösztökélésére, hogy összeállít ilyen ciklusokat, nem ez az egyetlen egyébként, és különböző zongoras sorozataiból választott, ebből a sorozatból, a 10 könnyű zongora darabból, az Este a székelyeknél és a Medvetáncot hangszerelte meg, de aztán a 4 síratóból is meg hangszerelt egyet, meg az utolsó, az például a gyermekeknek való az ötödik tétel.
Hogyha neked kéne meghangszerelni, akkor te is úgy döntöttél volna, hogy egy klarinéttal kezded ezt a dallamot? Tehát egyértelmű az, hogy ez egy fúvós hangszer dallama, és nem egy vonósi?
Azt hiszem egyértelmű. Nyilván Bartók képzeletében is valami ilyesmi lehetett, hogy egy ilyen bánatos tárogató szólaljon, ami hát közel áll a klarinéthoz.
Hogyha a zongora változat hallgatását is egy olyan emberrel kezdtük, aki Bartók tanítványa volt, akkor a zenekari változatot is kezdjük egy olyan emberrel, akit Bartók tanított. Ő Reiner Frigyes, vagy Fritz Reiner, aki Bartók Bélánál végzett a Zeneakadémián, és ő is nagyon sok Bartók művet mutatott be aztán Amerikában. Hallgassuk, hogy 1958-ban a Chicagói Szimfonikus Zenekar élén hogy dirigálta az Este a székelyeknél.
Thank you.
Ez volt tehát Rainer Frigyes és a Chicagói Szimfonikus Zenekar felvétel 1958-ból. Nehéz a zenekarral a rubátót megvalósítani.
Pont azt akartam mondani, hogy a zenekari felvételeken messze nem lehet tapasztalni azt a fajta rubátót, amit Bartók megenged magának a zongora felvételen. Ezt szinte lehetetlen eldirigálni. Ha egyedül csak egy szólista van, és az játsza a dallamot, azt még meg lehet csinálni, de amikor már többen játsszák, akkor ez teljesen szétmenne az egész előadás. Úgyhogy minden egyes zenekari felvétel, amit én ismerek, az sokkal finomabb és sokkal merevebb, abból a szempontból, hogy a rubátó szélsőségeit lenyesegetik. Rainer nagyon szépen megcsinálja egyébként. Addig elmegy, ameddig zenekari felvételen érdemes. Van egy nagyon szép pillanata az előadásnak, amikor az első gyors rész befejeződik, és megint elkezdődik a lassú, ott egy fuvola tart ki egy hangot, amit átvesz az oboa, és ezt nagyon szépen összedolgozza Rainer, ez nem minden zenekari felvételben van így, és a gyors rész is tempóba, karakterben nagyon ott van.
Akkor hallgassuk, hogy ugyanezzel a zenekarral, tehát a Chicagói Szimfonikus Zenekarral 1995-ben Pierre Boulez hogy valósította meg ezt a rubátót, a gyors és a lassú részeknek milyen viszonyt alakított ki. Nagyon szépen kidolgozott volt ez a Pierre Boulez féle felvétel.
Engem ez meglepett, nem most hallottam először egyébként, hanem otthon is meghallgattam, és meglepett, mert Boulez általában nagyon hideg zenésznek tűnik, fantasztikus fül, ugye, és nagyon pontosan tudja, hogy a partitúrában mi van, mindent kihoz, de mindig van benne egy kicsi hidegség, és ez nem tesz jót a rubátónak. Na de itt ebben az esetben nagyon szépen megvalósítja a rubátót, már amennyire azt, hogy a zenekarban meg lehet csinálni, és nagyon szép a kezdete, tehát ilyen álmodozó módon indul a kompozíció, ezt nagyon megértette ezt a darabot.
Sándor György, akitől már meghallgattuk ezt a tételt, gyakran járt vissza idősebb korában Magyarországra, és Bartók zenéjének zongorázását tanította a fiataloknak. Ő mondta pont erről a tételről, hogy nagyon fontos az, hogy megtaláljuk az intellektus és az érzelem közötti arányt. Mert hogyha intellektuálisan közelítjük meg a zenét, akkor mesteremberek vagyunk, ha emocionálisan, akkor amatőrök, mondta. Ennél a tételnél pont ez a veszély, nem? Hogyha túl merevek vagyunk, akkor sem mit mondó, ha túl rubátóra vesszük, akkor pedig érzelgős.
Hát van ez a veszély, bár őszintén szóval nem tudnék olyan nagyon érzelgős felvételt mondani biztosakat.
Akkor kicsit hagyjuk el Észak-Amerikát, Chicagót, és térjünk át Észak-Európába. Egy finn karmester 1991-ben rögzítette ezt a tételt, Néme Järvi vezényel.
Thank you.
Néme Jervi vezényelte így a Filharmónia zenekart 1991-ben.
Hát most olyat mondok, amit azt hiszem, hogy magam is megbánok. Nagyon nem szerettem az ilyen nemzetkarakterológiát. Tehát amikor azt mondják, hogy franciásan játszanak a franciák, meg magyar zenét csak magyaroknak, mert azok tudják igazán, ezt nem szeretem. Ez általában nem igaz, ez egy ilyen szellemi henyeség, de itt egyszer tényleg azt kell mondanom, hogy ez finnes. Tehát van benne valami északi, bocsánat, hogy ezt mondom, valahogy, főleg azt, hogy ilyen lassúra veszi a gyors részt. De nagyon szép, de egy picit ilyen szibéliuszos lesz a zene. Az első rész, illetve a lassú rész ment meg, azt figyeltem meg, hogy az akkordokat, tehát nem is annyira dallama az érdekes itt, mert szép rubátot csinál, nagyon finomat és takarékosat, hanem az akkordokat tölti meg valamilyen melegséggel, vagy hidegséggel, vagy nem tudom, mivel ez a, valamivel, ami a többi felvételből hiányzik. És ez egy nagyon szép és nyugodt, de egy kicsit tényleg távoli karakter.
Akkor most hallgassuk meg, hogy két nagy magyar karmester hogy vezényelt ezt 1996-ban. Fischer Iván a Budapesti Fesztiválzenekarral, Fischer Ádám pedig a, hát akkor úgy mondták, hogy állami hangversenyzenekarral rögzítette ezt a tételt. Hallgassuk először Fischer Iván felvételét. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában hallották az Este a székelyeknél. Megmondom őszintén, nekem ennek az előadásnak a gyors részei tetszettek. Ott minden fúvós hangszernek megvolt a külön karaktere, szerintem jók voltak a tempók, kis finom agogika a kis piccikátóban. A lassú részek nekem egy kicsit romantikusnak tűntek.
A gyors ésszel egyetértek, nagyon érdekes ötletnek tartottam, amikor a második gyors ész, a gyors ész jön vissza másodszor, akkor ott lassan indították és belegyorsítottak. Ezt nem csinálja meg a többi előadó, de helyén való és érdekes. Tulajdonképpen nekem tetszett minden, de majdnem a határán van annak, hogy már túlzott legyen. Ezt leginkább talán az utolsó lassú résznél, tehát a végső szakaszban éreztem, amikor majdnem ilyen lihegő lett a kíséret, az akkord. Azt egy picit túlzásnak tartom, és egyáltalán picit szét van szedve a dallam, de mondom, a határon van, tehát én el tudom még ezt fogadni.
Akkor hallgassuk, hogy ugyanebben az évben, 1996-ban Fischer Ádám hogy vezényelte ezt a tételt. Kicsit lassabb, Fischer Iván előadása 2 perc 58 másodperc volt, Fischer Ádámé pedig 3 perc 7 másodperc.
Ezt én nagyon szépnek találtam, főleg az elejét. Tehát megint arról van szó, hogy ilyen nosztalgikusra vette Fischer Ádám ezt az előadást, tehát mintha a Kései Bartókhoz csatlakozott volna, a 45-ös Bartók zongorázáshoz. Tehát van ebbe valami nagyon szomorú. Tehát valahogy azt idézi meg ez az előadás számomra, hogy ez a világ, ez eltűnt. Ez hajdan szép volt és meghitt, de a történelem elsöpörte. És most nem Trianonra, meg nem tudom, mire gondolok, hanem hát ugye ugye nálunk is már nem nagyon él ez a fajta népzenei világ. Ugye ma már nem lehet úgy elmenni magyar faluba gyűjteni, hogy okvetlenül hiteles parasztzenét kapjon az ember. Sose felejtem el, egyszer voltunk ilyen kicsit népdalgyűjtő körúton, ott mindesetre volt egy ilyen népdalkör, és volt egy Pista bácsi nevű öregember, aki fantasztikus szépen énekelt Bartók által gyűjtött dalokat. De tényleg recektetés nélkül az igazi szép 80 éves parasztember büszke tartással, remek, egyenes hanggal. És akkor megkérdeztem tőle, hogy hát honnét tanulta, és ugye vártam azt a választ, hogy hát nagyapámtól. De nem, azt mondta az öreg, hogy hát a rádióból.
Az a szerencsénk, hogy minden felvételt meghallgattunk majdnem teljesen, úgyhogy most nem kell választanunk, hogy melyiket hallgassuk meg, nem kell döntenünk, mert szerintem csupa nagyon izgalmas és szép felvételt hoztunk el ma. Úgyhogy megköszönöm önöknek a figyelmet, Kovács Sándornak pedig a beszélgetést. Egy zenemű, több előadás. Mai műsorunkban Bartók Béla Este a székelyeknél című tételének felvételeit hasonlítottuk össze. A hangmérnök Farkas Dávid, a szerkesztő műsorvezető Katona Márta volt.
A 2013. június 8-ai adás ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra 55 perc.